akkor két időpontot mondtam, azt mondták, hogy a lehető legnagyobb vizsgaidőszak elején, és azt mondtam, hogy akkor csütörtök az, ezek csütörtöki napok. Az amúgy is ilyen foglalt nap szokott lenni, és akkor sikerült ezt a termet megkapnunk. Tehát ebben a teremben, én azt gondolom, abba állapotunk, mert múltkor foglaljam én össze 10 tételben, hogy készülésüket megkönnyítsek. Ez szerint a lista szerint, ez már szerintem. És akkor írásbeli. Ez az olyan másfél-két óra, max. Két óráig tartó írásbeli vizsga. Most még valamit kellene gyorsan megfejteni. Mert elő szokott fordulni, hogy erre jelentkezni kell a vizsgára. Ja, még nem néztem az RTL-t, már bejelentkeztek. Ja, mert akkor fölösleges, akkor mindent tudnak. Jó. Mert ezt én korán voltam, hogy tehát akkor megvan, akkor... Igen, és mind a két napra vannak elegen, ugye? Ezt van, nem eloszlik, mint a buborék. Egy igen. Igen, hányan vannak összesen, tőle mindig kérdezik, és 42, hát igen, nagyon összesen. Na, a következő, de akkor én rátérnék erre az összefoglaló előadásra. A múlt órán ugye áttekintettem a magyarországi szociológia történetének a legfontosabb fejleményeit, intézményeit, jellegzetességeit, sajátosságait. Hát ez egy olyan nagyon természetesen válogatott dolog volt. Az indulástól, amit hát lehet mondjuk a 20. század című folyóirathoz és 1900-hoz kötni, és a Társadalomtudományi Társaság megalakulására 1901-hez kötni, és hát 45-ig tartó időszak. Arról is beszéltem, hogy tulajdonképpen professzionális és intézményesült szociológia viszont leginkább a 60-as, még inkább a 70-es, 80-as évektől számítható, de hát ez már inkább a napjait és a közelmúlt történet, ezt nem szokták kérdezni, inkább ahogy tetszik, ez még a magyar szociológiai gondolkodás előzménye, gondolkodásának a történet. Azt is, ugye, az is kiderült a múltkor, hogy ennek van két elkülöníthető korszaka, ami hát történeti korokhoz igazodik. A század elő, az a 20. század első két évtizede, és hát a 18-19-es forradalma, tanácsköztársaság, majd ugye a korti rendszernek nevezett ugye restaurációs, majd konszolidációs korszak, ugye elég eseményekben is bővel kerül két és fél évtizedek. Az előző korszakot, ugye a 20. század elejét, első két évtizedét, a társadalomról gondolkodás pozitivista és evolucionista, ez így egybe is mondható, pozitivista evolucionista paradigmáit uralta. Ennek a jellegzetességeit egy egyetemes szociológia történetben többször hallották, meg olvasták, hogy ez a társadalom természettudományos értelemben vett tudományát gondolkodó megközelítése a társadalom ismeretnek. Stádiumokban, fejlődési szakaszokban és egymásra következő fejlődési szakaszokban gondolkodó lineáris fejlődéselmélet. Ezt lehet úgy is mondani, hogy progrediálás, haladás elméletek. Ez a progresszió. Tehát, hogyha olvassák Litván Györgynél, meg hát ugye ebben a másodlagos irodalomban, hogy a magyar progresszió, az azért kétféleképpen értelmezhető. Részben politikai ideológiai fogalomnak is, hogy valamit ezzel az országgal a haladás jegyében akar egy formálódó politikai elit. Másfelől ehhez tudományos magyarázatot, világnézetet is talál a társadalom hát egy fejlődési szakaszaiban, egy új szakasz eljövetelét, amiben hát ők a magyar progresszió képviselői, a mérvadó gondolkodók. Nagyon jellemző erre a gondolkodásra a század előre a mindenféle természettudományokból vett analógia. De sokszor nem analógia, hanem egy az egyben átvesznek sejtelméletet, ami akkor divatos, vagy hogy mondjam, szóval felfutó ága volt a biológiának a 19. század-20. század fordulóján. És hát majd látjuk itt Mérai Horváth Károlynál, ha már szinte olvashatatlan társadalom elméletében, hogy mennyire a korabeli legújabb, főleg Németországban is élt, olvasott, ismert, hát ugye sejtelméleteket alkalmazza a társadalom magyarázatnál. De más természettudományos magyarázatok is vannak. Hát a legalapvetőbb egy ilyen magyarázó paradigma társadalomban is a darwinizmus, a természetes kiválasztódás, a életképesek túlélése, és egyáltalán a fejlődés gondolatát, ez találkozik a evolúcióval, Spencer és Darwin az párhuzamosan elképzelhető gondolkodók, hatottak is egymásra. Tehát az, hogy a társadalom nem adottság, hanem valami bőven lesz fokozatokon, fejlődési fokozatokon, úgy ahogy a fajok változatai, a variációk mindig visszavezethetők valamilyen eredetre, az az eredet megint valamilyen eredetre, tehát tulajdonképpen fejlődési láncolatokban gondolható el a természet alakulása, fajok születése és megszűnése. Nincsenek rögzült fajok. Kipusztulnak, újak jönnek létre. Az életképesebb fennmarad a jobb környezeti alkalmazkodás és a másikkal való küzdés, megküzdés eredményessége folytán. Tehát ez a kiválasztódás gondolat. Ezt ugye, hogyha ilyen analógiaként átviszik a társadalomban, ebből nagyon sokféle következtetést le lehet vonni, és össze lehet kapcsolni politikai ideológiákkal, például a szabad versenyes világgal, ahol az erősebb, az életképesebb, a szabad versengésben és szabad tranzaktív folyamatokban a jobbik marad fent, aki ebben lemarad, az hát a tulajdonképpen a versengésnek való túlélési esélyét adta fel. Más most én nem mondom, szóval mindenféle biológiából főleg, biológiából és természettudományokból, de első biológiából vett analógiák jelentik a társadalmatokást. Egyáltalán az, hogy a társadalom szerves, élő alakzat, amelyben ugyanúgy, ahogy egy élő lépben organikus struktúrák és a struktúrák meghatároztat funkcionális viszonyok jellemzők, ugyanúgy egy élő szervezet hát fiziológiai folyamatai, az élet folyamatok elképzelés a társadalomban. Ebben megint ez Spencer, akivel így foglalkoztak ugye az organikus szociológiájában, hogy az egyedi organizmus, a társas organizmus, a kettő közötti különbségek és hasonlóságok szabályokba foglalt rendszere. Ez nagyon befolyásolta ezt a magyarországi század elejé szociológiát is. Nem véletlen az, hogy a 20. század, ezt már múltkor azt nem mondtam, a 20. század című folyóirat első számában a kezdődő, vagy a címlap után oldalon Spencer üdvözlő levelét lehet olvasni angolul is és magyar fordításban is. Amiben hát ugye az akkor már 83 éves, nem sokára meghalt, vagy 82 éves, a mester üdvözli ezt a újabb a társadalom tudományát népszerűsítő folyóiratot Európa végén Magyarországon. Nos, hát nagyon átfogóan ugye a pozitív és evolúcióban gondolkodó és pozitivista társadalom elméletről. Na most én azért nem jelöltem itt meg Pulszkit, Picklertől szövegeket, mert bizony ugye ezeket ma olvasva, pláne Szemervényt olvasva egy-egy műből, hát nagyon bizarrnak tűnik ez a nyers biologizmus és organikus analógiában meg sejtelméletben gondolkodás. Szóval ugye a negyedik, ötödik oldal után abban is szokták, hogy mi közünk van már nekünk ehhez. Hát jó, hát a biológia volt akkor a csúcstudomány, ahogy ezt sokan mondták, hogy ez a fiatal tudomány, a szociológia, ugye a biológia sas szárnyai alá menekült, mert az onnan volt minden, hát ugye mérvadó tudományos elképzelés, de hát ugye ezeket a biologisztikus fejtegetéseket, vagy biológiai fejtegetéseket a társadalomban már nehéz és nehézkes. Ezért inkább hát összefoglalásokat tartok ezekből a jeles magyar társadalomtudósokról, akik a pozitivista, evolucionista paradigmában gondolkodtak a század előtt, és alkottak elméleteket, és itt mindjárt hozzáteszem, hogy jellegzetesen nagy elméleteket, tehát nagy magyar, nem a magyar társadalomra, vagy valamilyen társadalom problémára, hanem a társadalmat alakulására, a társadalmi létre vonatkozóan általánosíthatóan, univerzalisztikus igényel. Következőkről lesz szó, Pulszky Ágost, vagy Ágoston. Mindjárt leírom, van. Ágost. Most itt ezt lehet, hogy nem pontosan írom, 1844, azt hiszem, vagy 45-46, az 1901. Most hát tulajdonképpen ő a múlt századhoz, már a 19. századhoz tartozva, nem a 20. századhoz, de nagyon jelentős a szerepe az egész társadalomtudományi társaság és a 20. század arculatának a kialakításában. Ugyanis amikor ezek a fiatal jogászok, jogbölcseletet hallgató jogászok, a Sobróbódó, a Jászi Oszkár, a Graszkusztán elsősorban, vagy a náluk valamilyen idősebb hegedűs órán megalkotják, létrehozzák a 20. századi folyóiratot, és lassan elkezdődik a munkálkodás a társadalomtudományi társaságban is, hogy a társadalomtudományi társaság is létrejöjjön. Hát akkor mindenki Pulszkyra tekint, hogy ő legyen az elnök, ő az, aki a legtekintélyesebb tudós azok között, akik akkor az egyetemen, és itt a Pázmány Péter Tomány Egyetemen kell érteni Budapesten, a jogbölcseletet természettudományos szemlélettel, evolucionista megközelítéssel oktatták, akik olyan, hát ugye itt az egyetemes szociológia történetben ismert neveket, mint elsősorban Spencer, behoztak Magyarországra, és alaposan ismerve a saját jogbölcseletében beépítettek. Az ezzel nagyon összefüggő, mint egy ősi társadalom, vagy társadalom eredetkutatás nagy irányzatát fordította és közölte, tehát a Morgant, a Mint, a itt elsősorban a Henry Mint nevét kell említeni, az ősi jó, be van fordítva magyarra is a könyve, szerintem sokkal jobb, mint a Morgan, akit itt tanítanak. De itt nagyon sok név mondható, akit most nem akarok mondani, akik hát ugye a társadalom keletkezésére, eredetére, az ősi társadalom kialakulására vonatkozó teóriájukat megalkották, főleg angol száz területen. Aki egy szóval meghonosította a szociológikus, azaz természettudományos gondolkodás, Kunszky Ágost, a jobbölcselet keretein belül. Ugyanis ezt motorán mondtam, hogy társadalom elméletet a jogelmélet és államelmélet keretei között lehetett tanulni. És itt különböző iskolák voltak. Az uralkodó iskola a 19. század második felében a természetjogi észjogi iskola volt. Pauler Tivadar, nagy név, nevéhez köthetőek, és a problematikája a helyes jog kérdése volt, azaz olyan elveknek, a normáknak a végigvitele és megtalálása, amelyből a jogintézmények következnek. Alapértékek, alapnormák, amelyek amelyekből jogi normák pedig intézményben objektiválóan létrejönnek. Most ennek a megközelítésének az uralkodó egyébként vagy a korban meghatározó természetjogi észjogi iskolának ugye az, hogy az ész az nem megismerési eszköz, hanem forrás, amelyből a jog, erkölcs és az állam intézményei levezethetők. Ezzel szemben Kunszky oktatta jogbölcselet, fordítva indult ki, és azt nézte, hogy milyen társadalmi, milyen nem is csak társadalmi, milyen materiális környezetek, körülmények azok, amelyekből következnek jogi normák. Ezt úgy lehet megfogalmazni nagyon egyszerűen, hogy míg a természetjog és észjog míg a jogbölcselet a jog természetrajza, tehát vagy pontosan akarom most ezt idézni, mert én belekeveredtem. Igen. Érdemes felírni. Igen, tehát természetjog helyett, ami ugye az ember természetéből vezet le és normákból vezet le jogelveket, a szociológus megközelítés a jog természetrajzában gondolkodik, tehát természettudományos eszközökkel, tudományos eszközökkel fordul a joghoz. Vagy a természetjog az időn téren felülálló, történelmek felülálló normákból, értékekből vezet le jogelveket, a jog természetű jog, a szociológikus jogbölcselet viszont a jognak a hát ugye materiális és mindenkori adott társadalmi állapotokra vonatkozó körülményeiből vezette jogelveket. Ilyen értem a jog természet rajza a természet jogai. Ez az axióma tulajdonképpen Hitlertől való, aki Hitler Durátumai szó lesz róla, aki Pusztinak a követője volt a jogölcseleti tanszéken, hogy ő nem a természetjogot akarja művelni, hanem a jog természetrajzát. Most tehát ez a szociológikus jogbölcselet, a jog természetrajzában gondolkodó jogbölcselet, ez alkalmas volt arra is, hogy egyben a társadalom elméletét természettudományos megközelítésű, amit azt jelentette, hogy erősen biologisztikus, spencerianus, darwinista elméletét vázolják föl. Ezt teszi Polszki a főművében a jog és állambölcsészet alaptanaiban, ami először, és nekem az vélésem, hogy angolul fogalmazódott meg, és aztán fordították magyar, vagy fordította le ő maga magyarra. Ez nagyon nehézé teszi az olvasását, tehát angolul jobban szólhat. És nagyon jó hatással olvastam ilyen korabeli recenziókat volt Angliában, tehát ott nagyon-nagyon tisztelték, becsülték ezt a művet. Magyarországon sokáig nem nagyon. Ez azzal is összefügg, és ez az egész ilyen szociológikus jogbölcselet bejövetele Magyarországra, és ez a Pulszki család, egy nagyon neves család, de a Pulszki Ferenc adó bizonyára hallottak, ugye Kossuthnak a külügyminisztere volt az emigrációban, idézőjelben itt a külügyminiszter, tehát a külügyére, és hát a 48-as szabadságharc idején is hát fontos pozíciót töltött be, és hát az emigrációban követte Kossuthot. És hát ugye az ő gyerekei pedig mindenki híres lett. Ugye az egyik az Ágos, ő lett ugye a jobb bölcselő, és ez a Magyarország szociológia megalkotója, a legidősebb. A Pulszki Károly ugye az a Szép Művészeti Múzeumnak a meg eléggé botrányokkal terhelt életű, hát ugye létrehozója volt. És hát ők a két leghíresebb Pulszki gyerek, és hát a Pulszki Ferenc is, aki az emigrációból 67 után Deák kívására hazajött már idősebb korában, hát ugye a dualizmus idején neves politikus, közíró, és hát a Nemzeti Múzeum igazgatója lett. Tehát ez egy nagy család volt ugye a 67 után a dualizmus idején. És hát az emigrációban ezek a Pulszki gyerekek hát Angliában tanultak, és Olaszországban, Torinóban. Tehát ők úgy jöttek haza, amikor már lehetett, hát a Pulszki Ferenc is egy darabig halálra ítélt volt itt Magyarországon, de amikor a kiegyezés megtörtént 67-ben, akkor hát akik itt voltak, a Deák, az Özvös Rekord, próbálták behozni az emigrációból erre az újjáépítési időszakra, amit a 67-ben kezdődött, azokat a jelentős hát koponyákat, akik kint voltak. Halász Gábornak van egy szép tanulmánya erről, hogy ők a második viktóriánus nemzedék, meg aztán a harmadik viktóriánus nemzedék is. Tehát akik tulajdonképpen megcsinálják a kiegyezés utáni, hát modern, magyarországi modernizálódást, azonnal, hogy hazajöttek, bármilyen fiatalok voltak, jelentős pozícióba, egyetemi katedrákra, minisztériumi főhatósághoz mihez kerültek, a valami mondanánk, hogy tárgyalhiány volt. Így aztán a Kurszky Ágost, aki persze hát az emigrációban nem, hogy nem felejtette a magyart, hanem hát ő magyar tudattal élt, de hát minden tanultsága az angol és angol szász volt elsősorban, mert hát utána Olaszországban élt. Egy nagyon-nagyon nagy műveltségű, nagyon, hát ugye, ma úgy mondanánk, európai gondolkodású figura volt. Itt, mikor fiatalon, 20 éves korában hazakerült, nem sokára, ugye ő lett a jogbölcseleti, az egyik jogbölcseleti tanszéknek a vezetője, és akkor nem ezt a Paulel Tivadar féle észjogi iskolát kezdte képviselni, hanem hát Spencer Darwin erős alapos ismeretében ugye ezt az előbb vázolt szociológikus jogbölcseletet a jog természetrajzát előadva, egy nagy ívű társadalom elmélet keretében, ami tulajdonképpen a fő művében, jog és állambölcselet alaptanaiban olvasható, és amit ő azonnal vagy lefordított, vagy eredetik, vagy eredetik, mint mondtam, ugye eleve angolul írt meg, tehát nemzetközi hírű mű is lett. Most ennek után olyan fő vonalamban megpróbálom fölvázolni ezt a nagy evolúcionista társadalom és jogelméletet, ami ilyen vaskos és elég nehezen olvasható könyv. Kurszky abból indul ki, hogy a társas együttlét, ugye ennyire ugye biológiai alapozottság, ez egy biológiai adottság, az állati és az emberi világra egyaránt jellemző, az egyedeket összekapcsoló társas, biológiai társas hajlamból következik. Megkülönbözteti a társaság és társadalom fogalmát. Társaságon ezt a primérem biologisztikus együttlétet érti, és ennek a különböző alakulatai. A társadalomban a valamelyes tudatosságot fölmutató együttlétet, olyan emberek körét, akiket valamilyen felismert, tudatos érdek, és ez már egyik fogalma, életérdek, de kapcsol össze, valamilyen szükséglet kielégítés a céljában. Tehát a társadalommá szerveződés szükséglet kielégítésre felismert érdekeken, életérdekeken alapuló szerveződés. És ez a szerveződés, és itt jön be Spencer, szervessé teszi, szerves együttvétté, organikus együttvétté teszi a társadalmi szerveződéseket is. Most ezek az életérdekek nagyon különbözők. Különböző a súlyuk, és ebben már bejön ugye a, megint ez a Darwin, illetve Spencer darwinista gondolat, hogy hát ezek harcolnak egymással. Milyen csoport, milyen életérdekét, szükséglet vezérelt érdekérdekét tudja a másik ellenében, vagy a másikkal kooperálva, de uralkodónak elfogadtatni. A társadalom az Kurszky számára is, és ez nem teljesen új gondolat, hogy ezt ő közvetíti, átveszi, az különböző ilyen szervesen fejlődött életérdekeknek a konglomerátum. És ennek megfelelő csoportoknak a konglomerátuma, amelyekben hát beindul valami olyan struktúrálódás, hogy mi válik a fő érdekükké, mely csoport tudja a saját életérdekét uralkodó, meghatározó, akár a másik rovására is azt alárendel,
másikat alárendelő érdekként feltüntetni. Tehát itt ugye az erősebbek és a gyengébbek szerint kezd tagolódni a társadalom vezetőkre vagy alattvalókra. Nos, az a társadalmi csoport, amely mindennél, minden másik csoportnál erőteljesebben és hát markánsabban és követésre késztetőbben tudja az életérdekét feltüntetni úgy, hogy az másoknak is úgy tűnjön, hogy az érdekük, hogy ezt kövessék, az az uralkodó társadalom, és az államot húz ki, úgy vezeti le, hogy tulajdonképpen az uralkodó életérdek társadalma az állam és az állami társadalom. Ezt mondja úgy is, hogy van politikai társadalom, vagy állami társadalom, ez az a társadalom, és az kiépíti a maga intézményét, amely hát egy érdeket mindenek fölött meghatározónak tud elfogadni. Tehát a társadalom ilyen szempontból az egyének, embereknek valamelyi fő érdek alapján való csoportosulása, és ebben ugye kialakul a legfőbb érdek, annak megfelelő uralkodó politikai társadalom, vagy állami társadalom és az állam. Ez aztán egy divoton tagolást visz a társadalom struktúra elméletébe, van a uralkodó társadalom és alárendelt társadalom. És az alárendeltek is többfélék, vagy olyanok, akik valamikor a fő érdeket, az állami érdeket tudták megfogalmazni, és aláhanyatlottak. Jött egy erősebb, ugye? Ez is dinamikát ebben a részben. Tehát úgy váltak alárendelték, hogy valamikor uralkodók voltak, a másik pedig az, hogy éppen följövőben van, tehát kezdi úgy megfogalmazni az életért az érdekeit, hogy kiszorítja azt, aki éppen uralkodó. Hogy így vezeti le tulajdonképpen, ez ugye egy jellemzően ilyen darwinista, evolucionista gondolat, a társadalmak fejlődését. Tulajdonképpen valami kicsit hasonlít arra, amit a Taleco ugye az elitek cirkulálása elő, hogy hát jönnek, változnak, változó helyzetben, változó szükségletek alapján változó érdekeket tudnak megfogalmazni, ez erőteljesen, és kiszorítják az éppen uralkodó vagy politikai társadalmat. Így módon változnak nagy rendszerek, társadalmi és állami, és egyébként az állam rendszerei is. Nagyon fontos még egy fogalom, tehát próbáljuk azért eddig összefoglalni, tehát életszükséglet, életérdek, főérdek mentén szerveződött társadalom, uralkodó vagy politikai állami társadalom, alárendelt társadalom, az alárendeltek körében az uralkodásról lehangoztottak és az uralkodásra följövőkben levő társadalom. És itt bevezett még egy nagyon fontos fogalmat, amit aztán nem győztek ugye a nála radikálisabbak változtatni, életeszmé. Mit mondanám ma erre? Az, hogy valamelyik csoport saját érdekét, politikai, állami érdekét és magát uralkodó helyzetben tudja megfogalmazni, valamilyen olyan eszmékkel nagyon markánsan képviselni, amihez a többi csoport igazodik. Ma minden lehet az, hogy kell egy uralkodó ideológia ahhoz, hogy valaki ugye politikai társadalmat, vagy valamilyen csoport politikai társadalmat. Tehát úgy is elmondható ez az evolucionista gondolatkör, ugye, nem a materiális részét nézzük, hanem a gondolati és eszmei részét, hogy uralkodó életeszmények változása, magyarul politikai ideológiák változása, amelyek struktúrálják egy darabig legalábbis az egész társadalmat vonzásban tartják, illetve integrálni tudják. Ha már meg ott kezdődik ugye a bomlás, hogyha abban a lépben uralkodó életeszmében elég sokan kételkedni kezdenek, és jön már ugye az alávetettek körében, vagy alárendelt körében valami olyan érdek és érdekel megfogalmazódó új életeszmény, ami elég erős lesz ahhoz, hogy nincs az éppen uralkodó. Tehát ez a így változik. Most így vázolod föl egy olyan nagyívű társadalom és állam elméletet, amely hát parima van tulajdonképpen Marx-al, ugye a marxi formáció elmélettel, a Spencer-i ugye nagy evolúciós elméletünkkel, az ipari és a industriális és a militáris társadalmak változásával, és egy a jellegzetesen 19. századi evolucionista hát ugye nagy elmélet, ami azért nem oktatott ugye a mai egyetemeken nyugaton, mert hát ugye egy darabig fölfedezték, hogy milyen jó és jó recenziókat kapott Angliában, de hát egy idő után valami feledésbe merült, de ugyanott van a helyeztel. Mitől jobb a másik? Ugyanaz lett vele, mint a Özvös Józsefnek a uralkodó eszmékben. A 19. század eszmények hatása az államra, uralkodó eszmények hatása az államra, hogy Montesquieu-vel egy sorban emlegették, és hatalmas sikere volt külföldön, főleg neki francia nyelvterületen, meg német nyelvterületen, Özvösnek, de aztán eltelt egy pár évtized, és valahogy kiesett a egyetemes tudományosság pusztulat is ez tudva. Azért mondom Özvös Józsefet, mert a mentor az ifjú Puszkinak, aki hazajött ugye Torinóból, meg az egész család hazajött, ugye jó 67 után, Özvös József volt. És ebben a, hogy a Puszkinál ennyire központi kategória az életeszmé, az eszme. És az eszmének ilyen társadalom és társadalom fejlődés formáló hatást tulajdonít. Ez nem független Özvös József 19. század uralkodó eszmé hatása az államra című művétől és Özvös hatását. Nos, Puszkinról még azt lehet mondani, hogy eklektikus gondolkodó. Tehát nem igazán csak egy ilyen naturalista, monista, evolucionista elmélethez. Hát már itt láttuk, hogy az eszméknek, hogyha fontos szerepet tulajdonít, akkor az már nem igazán, hát ugye ebbe a paradigmába illik csak. Összehozza ő a klasszikus államfilozófiákkal, Montesquieu első Arisztotelész politikájával is a ő elméletét, amennyiben ez a fejlődés elméletben, amit itt az imént fölvázoltam,
Arisztotelész kategórikus államformákat, kategóriákat foglalt államformákat is beépíti. Arisztotelész megkülönböztet monarchikus, arisztokratikus és demokratikus államformát, attól függően, hogy a hatalmat gyakorló köre mekkora, ugye a monarchikusnál ugye az egy személy, az arisztokratikusnál a csoport, a demokratikusnál meg a közösség egészen a hatalom forrása, és hát ennek az előnyeit meg variációit nézi a politikának. A Pulszki ezt is beépíti ebbe a rendszerbe, tehát ő nem. Mindenki ezt mondja róla korábban is, hogy egy eklektikus rendszer, ami műveltsége volt, ő azt a saját elméletébe azért valahogy behozza, beilleszti. Ez se teszi könnyűvé az olvasását, mert ugye mert azt hiszi, hogy akkor olvas egy ilyen nyers evolucionista társadalom és államelméletet, és akkor egyszer csak valahogy már inkább Montesquieu-re, vagy mások emlékeztet, akiknek nincs ehhez közük. Végezetül mondanám, hogy hát akkor ugye egy ilyen fejlődés elméletben, ami az életeszmények és életérdekek és uralkodó és politikai elitek változásán és politikai társadalmi változásán alapvetően milyen fokozatokat, milyen stádiumokat különít el. Egy alapvető cezúra van azok között a társadalmi alakulatok között, amelyeket ő vérségi, szomszédsági és községi társadalmaknak nevez. Ezek, ha úgy tetszik, a kezdetleges szomszédsági községi. Kezdetleges társadalmak, és itt behozza ugye az egész ősi társadalomkutatás, társadalom eredetkutatás hatalmas irodalmát, amire az előbb utaltam. Elsősorban az előben létezett mi, és annak a ősi jogként lefordított könyvét. És a fogalmát a zárt társadalmakról. Ugye az ősi primitív fokon ezek a társadalmak név szerint zárt társadalmak. Tehát ez a törzsi társadalmak, törzsszövetsége tulajdonképpen még állam alakulatot nem alkotó laza közösségek világa ez. Ahol hát valami életérdeket azért hozzákapcsol mindezekhez, ugye a munka nélküli,
a munkával való,
a természettel való közvetlen valamiféle ilyen anyagcserében levő munkával való szükségletkielégítés érdekét. Amit megkülönböztet egy újabb korszaktól, ami viszont a munka nélküli, vagy erre való törekvés, hogy munka nélkül valami szükségletfedezést tudja, vagy tudjon valamelyik társadalmi csoport elérni, és ezen az életérdeken, és az ennek az életérdeknek alapján megfogalmazott életeszményeken való alakulatokat. Ezen belül megkülönbözteti a hódító kizsákmányoló korszakot. Ez nagyjából ugye az, amit a Marxnál meg mások megy a rabszolgatartó társadalmakra.
Tehát ugye a törzsi vérségi társadalom követő
rabszolgatartó társadalmakra lehet. Van itt tehát a rabszolgatartás és a mások munkájának a használatával és az ennek megfelelő életérdek és életeszménnyel kialakuló, uralkodó társadalom.
ezt követi az ő felfogásába az, amit ugye középkornak neveznek másuk, vagy rendi feudális
időszaknak, mondjuk egy marci, vagy inkább egy ilyen közkeletű sémákat.
Ezt ő úgy nevezi, hogy az egyházi társadalmat. Tehát amikor az élet eszményt az egyház és a nyugati civilizációban a keresztény egyház elsősorban is kezdetben a katolikus egyház fogalmaz meg.
Ez harmadiként értelmezem,
hogy egyetemben. Igen, tehát ezeket vegyük egybe, ugye, mert itt az, hogy itt még a munka. Azért ezek ez a térségi szomszédsági közösségi. Innentől kezdve egyszer újra, itt mondjuk a rabszolgatartó társadalom megfelelő hódító kizsákmányoló társadalmak. Ugye?
Mert a hódításra rabszolgát szeretnél, ezek van. Igen, egyházi társadalom. Egyházi társadalmakról nevezünk így harmadiknak, de azon nem vagyok ebben biztos, hogy harmadik, hogyha ezeket háromnak veszi, mert ezekről részletesebben foglalkozik, csak én itt nem összefoglalok, tehát a részvégi szomszédság és községi társadalmaknak, akkor ez már fogja az ötödik.
Igen. Ezzel viszont, ezzel a társadalommal, ezzel az egyházi társadalommal,
innen idézem,
az ember természeti ösztönei, önbizalma, erélye, hogy valami húz ki is elhangozzék, szállnak szembe, és a történelmi hagyományok faji nyelvi egysége és ennek az életérdeke, és ez hozza létre a nemzeti társadalmakat. Hát ugye ez a 18.-19. század, tulajdonképpen meg már korábban ugye a nemzetté válás időszaka, amikor már erőteljes, hát ugye kulturális, vérségi emlékezetben együvé tartozás alapján ez a keresztény Európa univerzális jellege tagolódni kezd nemzeti jellegé. De az, amikor ugye a francia forradalomban a testvériség vagy nemzetiség eszméjeként fogalmazódik meg, mert ugye a másik kettő jelszó, az egyenlőség és a szabadság, az végképp nem új, csak az új, hogy hát eléggé problematikusan a francia forradalomban összekapcsolták a kettőt, mint az egyik kérdő, mert. De az, amikor bejön ez a nemzetiségi gondolat. Ez határozza meg tulajdonképpen a Kurszki időszakát is a 19. századot, az a nemzetállamok kora, a nemzetállami háború kora tulajdonképpen a egymással való versenykésben. Na most így jön Kurszkinál egy utópikus gondolat, hogy ez amiben ő él, a nemzetiségi társadalom is föl fog változni. Egyetemes világtársadalommá. És ha ezeket a nem is rövid részeket olvassák a jogi és állambölcselet alaptanaiban, akkor ez egy globalizációs ideológia. Nem új a globalizáció, hanem pontosan azt mondja, és itt egy kicsit ugye a Spencer, a tisztítén globalista, ugye azt mondja, hogy hát ahogy ugye a militáris rendszereket föl fogja szabadítani, föl fogja bontani a kereskedő társadalom, a szabad versengés, a szabad kereskedés világtársadalma. Ugyanígy Kurszkinál is megjósolja szinte a nemzeti társadalmak végét, a nemzeti tagolódások végét. Ha most olvasom a Spiegelnek van egy ilyen külön száma, hogy a globalizációról, hát erről szól, hogy integrál-e még többek között, integrál-e még a nemzet, a nemzeti társadalmi integrációnak a fölbomlása, ugye a világcégek és a világkereskedelem kibontakozásával és az ennek megfelelő polarizálódásával.